om I ser. Ha meddig solvennem og bar, ha mi glädesni akar, addi én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elmélul a szó, oda lesz minden, ami szél.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott fenntartható fejlődésében. Erről beszélt a jegybank elnök az OTP tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumon. Varga Mihály kiemelte, az OTP és a magyar gazdaság sikere összekapcsolódott az elmúlt 3 évtizedben, ahhoz, hogy a sikertörténet folytatódjon, jól működő bankrendszerre és tőkepiacra van szükség, valamint arra, hogy minél több befektető gondolkodjon tőkepiaci befektetésekben. Elhangzott, a BUX az elmúlt 2 évben elért csak nem 80%-os emelkedésével a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé tartozik. A növekvő megtakarítási mutatók azt jelzik, a magyar lakosság készen áll arra, hogy nagyobb mértékben vegyen részt a tőzsdéjegyzett cégekben. A háztartások GDP arányos nettó pénzügyi vagyona a 2010-es 82-ről már a 114%-ra emelkedett. Csányi Sándor az OTP bank elnöke elmondta, részvényeik 1995-ös bevezetése óta nem került sor hasonló tőzsdei bevezetésre a bankszektorban. Az OTP és a BÉT sikere nem választható el egymástól, ma a bankpapír adja a tőzsdei forgalom 60%-át, amivel az egyik leglikvidebb részvény Európában az OTP. A hazai kis- és középvállalkozók további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forintos keretösszeggel, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Október 6-ától bevezették a fix 3%-os KKV hitelt, és megduplázták a Demján Sándor tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét. Emellett a program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet 50%-os támogatási intenzitással. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerprogram hitelesített energiamegtakarításokkal igazolt eredménye szerint az első hónapokban 30 ezer lakóépület, mintegy 4 millió 400 ezer négyzetméter felülete kapott ingyenes padlásfödém szigetelést, közölt az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetség az MT-vel. Ez mintegy 2 millió gigazsúl igazolt energiamegtakarítást eredményez, ami évente mintegy 60 millió köbméter földgáz megtakarításának felel meg. A hőszigetelés 25 éves időtávon fejti ki pozitív hatását, így a program eredménye az ország tartós rezsicsökkentéséhez is hozzájárul. Már több mint 20 milliárd forintot kaptak készhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei, összegezte a hivatalos Facebook oldalára feltöltött bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. A családi házak energetikai korszerűsítését segítő pályázaton eddig 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást. Hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy 20 milliárd forintra szerződtek le a kedvezményezettekkel. Jelentős könnyítésekkel segíti a kormány a gazdálkodókat a vidékfejlesztési program zárásakor az év végén, közölt az agrárminiszter. Számos projekt megvalósítása ütközik nehézségekbe bizonyos engedélyek beszerzése miatt, ezért jelentős könnyítés vált lehetővé azzal, hogy azok beszerzésének határideje jelentősen, több mint egy évvel kitolódott, így a beadott kifizetési kérelmek fizetése tovább gyorsulhat, jelentette be Nagy István. A vidékfejlesztési program 2014 és 22 közötti időszakában csaknem 400 ezer pályázat kapott támogatást, 2942 milliárd forint uniós és költségvetési forrásból. Ebből eddig 2803 milliárdot már kifizetett a Magyar Állam Kincstár. A program december 31-én hivatalosan lezárul. A magyar kormány Európai Uniós forrás segítségével 1 milliárd 600 millió forintot kíván fordítani a roma szakkollégiumok fejlesztésére, mondta el a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Sztojk Attila hozzátette, ez a támogatás egyrészt a meglévő intézményi struktúrában a szakmai munka folytatását és fejlesztését segíti, másrészt az utánpótlása elsősorban a középiskolás diákokra koncentrál. A roma szakkollégiumok egyenként 127 millió forintos támogatásban részesülhetnek, és legalább 180 fiatalnak nyílik ezáltal esélye arra, hogy bekerüljön a felsőoktatásba. A Magyar Honvédség iraki missziójáról döntött a kormány, a katonai kontingens 2026 végéig maradhat az iraki köztársaságban. A döntés célja a nemzetközi koalícióban való részvétel az iszlám állam elleni harcban. A határozat megjelent a magyar közlönyben. Végül az időjárásról. Holnap szinte zavartalanul derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0, napközben aztán 15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, a műsor szerkesztőjét Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Mai műsorunkban Mészöly Miklós Kossuth Díjas magyar író feleségéről beszélgetünk, és az ő írásairól, Polc Ellenről. Miért őt hoztuk ma témának? Mert aktualitása is van, mégpedig egy kétszeres aktualitása is van.
Így van, amikor beszéltünk róla, hogy miről kellene majd beszélni, vagy milyen ötleteim lennének, akkor még nem gondoltam abba bele, hogy Polc Ellen idén 100 éve született, hiszen 1922. október 7-én született, viszont ami miatt még inkább aktuális az, hogy november van. És ugye november 1-jét tudjuk, hogy minden szentek ünnepe, november 2-a pedig halottak napja, tehát valamilyen szinten a november az a halálról, az emlékezésről is szól. És Polc Ellen, az, hogy ki mit tud róla, nagyon sokan valószínűleg hallhatták már a nevét különféle összefüggésben, akár így a hospice mozgalom kapcsán, vagy a tanatológia, ami ugye a halál és a gyászfeldolgozás tudományát jelenti ennek kapcsán, vagy pedig akár írói munkássága kapcsán is, és végül is ki más hozhatnánk, aki aktuálisabb ebben a témában, mint ő, aki az életének egy igen nagy részét a halál és gyászfeldolgozásával töltötte.
Ha minden igaz, akkor ő pszichológus is volt, igaz? Nem csak író.
Így van, ő inkább pszichológus volt, tehát igazából ő nem készült soha írónak. Hogyha megnézzük a műveit, akár a szépirodalmi műveit is, csak mondjuk, hogy szépirodalmi alkotások. Ugye ezek nem igazi szépirodalmi alkotások, tehát hogyha Mésző Miklós munkássága mellett nézzük, ő tényleg egy író felesége volt, aki próbálkozott az írással. Ő ezt saját magáról mondta így, tehát nyilván nem én szeretném lekicsinyíteni az ő munkásságát. De és akár ha a legismertebb munkáját, az Asszony a fronton kézbe vesszük, és részletesen elolvassuk, és keressük benne a szép irodalmiságot, ha lehet így fogalmazni, akkor ez nem egy igazi szép irodalmi alkotás, hiszen itt nem az irodalmiság a fő cél, hanem az, hogy minél részletesebben elmesélje, leírja azt, hogy mi történt vele. Tehát, hogyha kézbe vesszük és elkezdjük olvasni, akkor olyan érzésünk van, mint hogyha mondjuk akár velünk szembe ülne, és elmesélné azt, hogy mi történt vele. Tehát ez nem volt megszerkesztve, nem volt átgondolva így előre, hanem mint hogy egy ilyen naplószerű dokumentum regény lenne, és ez a többi munkájára is igaz, hogy ő a saját tapasztalatairól ír, az emlékeiről, a gyerekkoráról, a munkásságáról, a pszichológiai módszereiről, a halálhoz való viszonyáról, az öregkorról, az idősödésről. Tehát ő inkább pszichológus, 1949-ben végzett pszichológia szakon, ugye ő Kolozsváron született, de 1922-ben és a második világháború alatt akkor élt át azokat a borzalmakat, amiket az Asszony a fronton című művében írt meg, ami ugye azért nagyon fontos, hiszen a magyar irodalomban, történelemtudományban ez volt az első olyan munka, az ugye 1991-ben jelent meg, ami kimondja azt, hogy mi történt vele, hogy milyen borzalmakat, milyen traumákat kellett átélni, és ezt ő nem ilyen önsajnálat céllal írta, hanem ugye ő már egy pszichológus volt ekkor, több mint 40 éve a szakmában volt, de ő lényegében ezt így már feldolgozta magában, de nyilván ezt sosem lehet elfelejteni, tehát azért ezek olyan események, olyan traumák, amik az egész életére hatással voltak, és valamilyen szinten megpróbált segíteni azoknak, akik hasonló dolgokat átéltek, és nem tudtak róla beszélni, hiszen az ilyen dolgok, ha valakivel megtörténtek, hallgattak róla. Ez ugye tabunak számított, tehát abszolút tabusítva voltak ezek, és mint egy szégyenérzetet váltott ki az emberből, tehát megpróbálta mindenki eltitkolni, ami ugye azt is jelenti, hogy egy nagyon mély belső törést okozott nagyon sok emberben, hiszen ha megnézzük, akkor 1990 óta azért már többen foglalkoztak ezzel a témával, így tudományos szempontból is, és megjelentek számok is. Nyilván ezek a számok becslések. Viszont a számok alapján tudjuk, hogy rengeteg embert érinthetett ugyanez, és nem véletlenül lett az évkönyve 1991-ben a megjelenése után, hiszen akkor így nagyon sok emberhez eljutott, egyébként azóta úgy emlékszem, hogy 9. kiadás jelent meg, tehát egy mondhatjuk azt, hogy népszerű könyv lett a de attól függetlenül, hogy mennyire negatív a témája és milyen megrázó, nagyon népszerű lett, hiszen sok embert érintett, meg tényleg, hogyha egy kézbe vesszük, akkor akár úgy is érezhetjük, hogy ez a mi szüleinkkel, a mi nagyszüleinkkel is megtörténhetett volna. Tehát igazából bárkivel, mert egy egyszerű emberrel történt meg, tehát aki hasonló több ezer, több millió nőhöz.
Említetted ugye, hogy 1922. október 7-én született, és talán arról még nem volt szó, hogy 2007-ben hunyt el, nagyon szép kort megélt, vagy legalábbis én nagyon szépnek ítélem, meg 84 éves korában hunyt el, és ahogyan már mondtad is, a háborús éveket megélte. Tehát egy olyan időszakban élt, ahol a nem csak a sima gyásszal kellett küzdeni, hanem háborús gyásszal is, hogyha van ilyen fogalom, vagy használhatom ezt a fogalmat, és érdekes az is ugye, hogy kiemeltük, hogy ő inkább pszichológusként működött, a hivatása is gyakorlatilag a köré épült, és dolgozott gyermekklinikán, ahol nagyon súlyos beteg és haldokló gyermekekkel és hozzátartozóikkal is beszélgetett pszichológusként. Nekem az egyik barátnőm gyermekonkológiára készült, gyermekorvos lett, és sokan kérdezték tőle, hogy miért pont ez a szakma, miért pont ez a hivatás. Mit gondolsz, hogy mi vesz rá egy embert, hogy tényleg ezzel foglalkozzon, mert szerintem ez egy szűk réteg, aki a halállal, a gyásszal, vagy esetleg haldoklókkal foglalkozik. Ma már többen foglalkoznak gyászfeldolgozással. Több könyv megjelent, de akkoriban szerintem ez egyedülállónak számított, ahogy visszatekintünk az irodalomra, kevés ilyen embert ismerek legalábbis én, tehát különleges személye van.
Porcellán ebben a tekintetben valóban úttörő volt, hiszen ugye átélte a háborút, és ő meg is írja, hogy ő a klinikai halálállapotában volt. Tehát, hogy ő olyan sérüléseket szenvedett, hogy ő lényegében, mintha meghalt volna. És nyilván egy ilyen ember teljesen máshogy viszonyul ehhez, illetve az, hogy miért a gyerekek, nagyon sok mindennel lehetne magyarázni, hogy miért pont ezzel foglalkozik, viszont azt is fontos róla tudni, hogy ennek is sosem lehet egy gyereke, hiszen ő a háború során olyan sérüléseket szenvedett, melynek következtében meddővé vált. Tehát nyilván az, hogy ő a gyerekekhez kötődött, az valamilyen szinten ezzel is magyarázható, és ami még újdonság az, hogy a 60-as, 70-es években a halál az egy ilyen nagyon távoli dolognak kezdett így tűnni az emberek számára. Azért mondom így, mert azért a 30-as, 40-es, 50-es évek elején a halál az még az életnek a része volt, így a mindennapok része volt, és tényleg a halálnak volt egy ilyen rítusa, tehát a legtöbb ember otthon a családban halt meg. Nyilván a 60-as, 70-es évektől ez megváltozott, már a teljes mértékben megváltozott, hiszen tudjuk, hogy a Magyarországon az elhunyt emberek jelentős része kórházban hal meg, tehát végülis elveszett a halálnak a rítusa. De és ami viszont fontos, hogy a gyerekeknél, a beteg gyerekeknél ma el se tudjuk képzelni, de a 70-es években úgy nézett ki, hogy csak mondjuk hetente egyszer mehettek be hozzájuk a szülők akár egy-egy órára. És amikor ő bevezette azt, hogy minden nap bemehessenek a szülők a gyerekekhez, már az egy ilyen óriási reformnak számított, és utána ezt még így tovább gondolva, az ő kezdeményezése volt az, hogy alakítsanak ki olyan szobákat, ahol a szülők ott lehetnek, hogy a gyerekek mellett ott legyenek, és ő volt az, aki felismerte azt, hogy a gyerekekkel igenis el kell beszélni arról, hogy mit jelent az ő betegségük, hogy ők meg fognak halni, hogy szembe kell velük, hogy szembe kell nekik nézni a halállal, de és ami még szintén fontos, hogy nem csak a haldoklókkal foglalkozott, hanem ugye a hozzátartozókkal is, hiszen ugye egy szülőnek az, hogy egy kisgyerekét elveszti, vagy el fogja veszíteni, ez egy nagyon nagy teher, és nagyon nagy trauma, és ő volt az, aki így lényegében a magyar történelemben először felismerte azt, hogy ezzel foglalkozni kell, de végül is ő alapozta meg azt, hogy ma már egy egész tudományág épült. Tehát ma már a pszichológia oktatásban ez egy nagyon fontos részét képezi a klinikai pszichológus képzésnek is, hiszen egy nagyon fontos és nagyon sok embert érintő dolog. Viszont ez 50 évvel ezelőtt nem így volt. Tehát ő sok szempontból úttörő volt, és ilyen téren is. És ugye nem csak a gyerekekkel foglalkozott, hanem a felnőttekkel is. Mint ugye a legelején mondtam, hogy ő a Magyar Hospice Mozgalomnak, majd a Hospice Alapítványnak az egyik alapítója, elgondolója volt. De ugye az is azért fontos, hogy ő felismerte azt, hogy megváltozott a halálkultuszunk. És hogy eltűnt az a rítus, ami az ő gyerekkorában, ugye az ő fiatal korában még teljesen természetes volt, és 40 évvel később ez ugye már nem. Felismerte azt, hogy milyen fontos a gyászfeldolgozásban, az elengedésben, például mondjuk az elbúcsúzás. És például az, hogy ma már nagyon sok kórházban lehetőség van arra, hogy a halottól a hozzátartozók elbúcsúzzanak, valamilyen szinten az is az ő kezdeményezése volt. Tehát nagyon sokat köszönhetünk neki, hogy ő ezt felismerte, és így kiállt az elképzelése mellett, és ma, ami nekünk teljesen természetes, az az ő klinikai pszichológus pályafutásának elején még nem volt természetes. Tehát ugye az 50-es években a pszichológia tudománya, ugye ő 49-ben szerezte a diplomáját, azért még nem volt annyira népszerű, nem művelték olyan sokan ezt a tudományt, tehát valamilyen szinten ez egy ilyen nagyon határterületnek számított, és az, hogy ma ez már számunkra természetes, az talán az ő nagy álmának a megvalósulása is.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben vendégem Urbán Márta, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársa. Egy művét már említetted, az Asszony a fronton, de most előttünk négy másik könyve szerepel. Miket hoztál a hallgatóinknak? Miket ajánlasz könyvolvasásra?
Porcelánnak a munkássága nem csak a halálról szól, hanem azért ő sok minden másról is írt. Ő ugye próbálkozott a szép irodalommal, viszont az hozzátartozik az igazsághoz, hogy amiket itt hoztam, abból kettő is már az ő halála után jelent meg, tehát ezek az, mondjuk az ő asztalfiókjából kerültek elő. Egyébként a jelenkor kiadó gondozásában jelent meg az ő életművének egy jelentős része, de elhoztam az A leány regény című regényét, illetve az egész lényeddel, és még ugyanebben a kiadásban nekem megvan a macska regény is, ami ugye talán az egyik legnépszerűbb munkája. Azt mondanám, hogy a legkönnyedebb munkája, hiszen Porcelán nagyon szerette a macskákat, és nagyon sok ember szereti a cicákat, és ez már az Asszony a frontomból is kiderül, hogy neki volt egy cicája Kolozsváron is, és ez később is megvolt, hiszen számára az állatok szeretete, az állatokhoz való kapcsolat, az nagyon fontos volt, és valamilyen szintén itt a macska szeretettel próbálta megmagyarázni a kötődést, az elengedést. Tehát valahol igazából az összes munkájában jelen van ez. Tehát mikor a gyerekkoráról ír, vagy az utazásairól, hiszen az unokaöcsénél a Fekete-tenger partján egy hotelban nagyon gyakran töltötte a nyarakat, ez Bukarestől 2 órányira, úgy emlékszem, és ez neki nagy élmény volt, de valahol mindig megjelent az ő nagy témája, ugye az ő nagy témája mi volt, ugye a traumafeldolgozás, hiszen ugye nem csak a halál lehet egy trauma, hanem bármilyen veszteség, és ott is burkoltan, nyilván valós események alapján, leírja azt, hogy hogyan lehet feldolgozni egy más típusú traumát is, akár egy pár kapcsolati veszteséget, vagy egy bármilyen kapcsolatnak a felbomlását, vagy valamit eltörik, elvesztünk, tehát valami fontos emléket elhagyunk, hogy például az is sokszor trauma az embernek, és ő így minden munkájába valahol így ezt próbálja boncolgatni. Tehát például van egy munkája, amit az gyerekkoráról ír, hiszen neki a gyerekkora is nagyon tragikus volt, de abból a szempontból, hogy ő, hát az apja nem szerette volna, hogy ő megszülessen, tehát ugye ő egy nem kíván gyermek volt, és ez hatással volt ugye az ő egész gyerekkorára, már csak azért is, mert az édesanyja nem tudta szoptatni, tehát így az ő kötődésére is ez hatással volt, és hosszú oldalakon keresztül leírja, hogy milyen volt az ő gyerekkora. Hogy próbált kötődni így másokhoz, mely városok között élte az életét. Tehát nagyon sokszor magáról írt neki. Ugye a történetei azok nem fikciók, hanem az esetek jelentős része vele megtörtént. Tehát mintha naplói lennének. Van is olyan munkája, ami akár a 2000-es évek elejének a naplója, ami ugye már a férje halála után íródott, ahol ugye az ő öregkoráról ír, a betegségeiről, hogy milyen olyan dolgok történnek az ember életében, amik úgy emlékeztetik arra, meg így rádöbbentik arra, hogy már nem sok van hátra. És talán az utolsó nagy műve, ami ugye már nem is az ő műve, hanem a Bitó Lászlóval egy ilyen párbeszédes formában a gondolataikat megosztják egymással, ami az Utolsó mérföld címmel jelent meg, és ez már az ő halálos ágyán készült lényegében. Tehát, hogyha végül is az ő életművét így összegyűjtjük, és elolvassuk, mindenkinek egyébként ajánlom, akkor nagyon meg lehet ismerni azt, hogy ő gyerekkorától milyen fejlődésen ment keresztül, és hogy jutott el addig, hogy a 2007-ben mondjuk azt, hogy a haldokló polcellen hogy viszonyul a halálhoz, és hogy készül a saját halálára. Hiszen neki az egész munkássága valamilyen szinten erről szól. És nagyon érdekes az, hogy ha megnézzük, hogy ő hogy viszonyul az emberekhez, akkor nagyon sokszor megjelenik az ő életében a hit. Mert ő azt mondja, hogy hit nélkül nem lehetne ilyen munkát végezni. Hiszen az, hogy ő haldokló gyerekek mellett tölti az életét, haldokló felnőttek mellett van, gyászoló emberekkel veszi körül magát, az egy nagyon nehezen feldolgozható élmény lenne számára is, és pont így a Bitó Lászlóval folytatott beszélgetése során nagyon sokszor megjelenik a hívő polcelen.
Mit gondolsz, hogy hatott rá az, hogy író férje volt? Szerinted inspirálták egymást, hiszen ő egy pszichológus hölgy, aztán úgy emlékezünk rá vissza, hogy pszichológus író hölgy. Szerinted inspirálták egymást, vagy inspirálta az ő életművét, vagy az íráshoz való viszonyát, hogy író férje volt?
Biztos, hogy inspirálta, mert csak azért is, mert így mondhatjuk azt, hogy egy igazi értelmiségi család volt az övék. Viszont valamilyen szinten az negatív értelemben is hatott az ő munkásságára, hiszen volt előtte egy minta, hiszen Mésző Miklós egy Kossuth-díjas magyar író volt, hogy ő nem tudott olyan jól írni. Ő ezt többször elmondja egyébként, nyilván a 2007-ben elhúny, tehát én sosem találkoztam így vele személyesen, viszont azért az internetnek köszönhetően nagyon sok interjút meg lehet vele nézni, és ő többször mondja azt, hogy ő sose tudott olyan jól írni, mint Miklós. Nyilván a másik irányba is megvolt ez az inspiráció, hiszen én Mésző Miklósnak annyira nem ismerem egyébként részletesen a munkásságát. Egy-két művét olvastam, és abban azért megjelenik az, hogy milyen lehet náluk mondjuk egy családi ebéd, vagy miről beszélgethetnek. Nyilván az, hogy próbálják meg elválasztani a munkát és a magánéletet, azért az nagyon nehéz, hiszen azért azok az érzelmi hatások, amik porcelánt érték, azok biztos, hogy otthon is valamilyen szinten megjelentek, és azért teljesen ezt nyilván nem lehet így elválasztani, meg egymásnak a kritikusai voltak. Tehát, hogy például az Asszony a fronton is Mésző Miklós elég komolyan kritizálta, hiszen ugye nem szép irodalmi alkotás, amit ugye már mondtam is, hiszen az irodalmiság az kicsit az úgy hiányzik belőle, mert nem az volt a cél, de mindenképpen hatással voltak egymásra.
Porcelán kapcsán nekem mindig eszembe jut egy színdarab, egy bábszínésznő adja elő egy olyan bábbal, ami egy idős hölgyet ábrázol, és ez egy monodráma szerű, tehát, hogy csak a bábművész és a báb van jelen, és az a címe, hogy Ideje a meghalásnak. És nagyon régóta szeretném megnézni, és azt gondolom, hogy ezt is ajánlhatom, mert a mai napig ez a színésznő előadja hónapról hónapra ezt a művét, de előtte, hogyha van lehetőségünk, akkor érdemes kinyitni egy-egy könyvét, már csak azért is, mert már az Asszony a fronton is azért is úttörő szerintem, mert nőként női szemszögből írni ilyen témákról, vagy akár a halálról, akár a gyászfeldolgozásról nagyon különleges volt akkoriban. Természetesen ne azzal hasonlítsuk össze, hogy most hány női írónk van, vagy hány női pszichológusunk. Mindenképpen zárásként még érdemes megemlíteni tényleg, hogy az ő nevéhez kapcsolódik a Magyar Hospice Mozgalom, majd alapítvány életre hívása, és ezt ugye te is említetted.
Ha az interneten megnézzük a Magyar Hospice Alapítványnak a weboldalát, akkor az a kezdő mondat, ami nagyon találó szerintem, hogy a hospice nem arról szól, hogy véget ér az élet, hanem arról, hogy még tart. Ez lényegében megfogalmazza az egész hospice alapítványnak a miben létét, a küldetését, hiszen Porcelán nagyon sokszor elmondja azt, hogy ő azt szeretné, hogy az emberek visszakapják így a halálhoz a méltóságukat. Tehát a halál visszakapja azt a méltóságát, ami évszázadokon keresztül megvolt, viszont az 50-es, 60-as években ez valahogy elveszett. Tehát, hogyha visszagondolunk akár így a művészeti ábrázolásokra, mondjuk akár a középkorra, vagy a koraújkorra, nagyon sokszor ábrázoltak haldoklókat. És hogy néz ki egy festmény, ahol egy haldokló van a középpontban? Körbeveszi a család, körbeveszik a szomszédok, a gyerekek, mindenki elköszön tőle. Tehát valahol mellette vannak is, átsegítik, és hát ugye nagyon sokszor ugye papot hívnak, megbocsájtanak egymásnak, bocsánatot kérnek, tehát hogy ennek így megvolt a rítusa, és Porcelánnak a pályafutásában ez már nem volt meg, és valamilyen szinten ezt szeretné így visszaállítani, és a Magyar Hospice Alapítványnak ez a célja is, hogy a kórházakban lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a hozzátartozók el tudjanak köszönni a halottjaiktól, és hogy legyen egy ilyen méltóság, egy ilyen tisztelete a halálnak, és ne csak egy telefonhívás legyen, és ne csak egy ilyen tabu legyen, hogy tényleg így betakarják, elviszik, hanem még itt tényleg egy rövid időt vele együtt tudjanak tölteni, és ez talán nagyon sokat segíthet a feldolgozásban is, az elengedésben is, hiszen ő saját példájából, a saját életéből tudja azt, hogy ez mennyire fontos, és nagyon sokat tanulhatunk tőle, és akár az Asszony a fronton kapcsán is, hogy Porcelántól más szempontból is sokat tanulhatunk, hiszen nem tudom, hogy emlékszel-e arra a részre, amikor leírja azt, hogy őt ugye megerőszakolt egy szovjet katona, és mentek, és mondták, hogy mutasson rá, hogy melyik volt az. És ő nem mondta meg, hogy ki volt az. És ő azt mondta, hogy azért nem mondja meg, hogy ki az, mert ő nem szeretne részt vállalni abban, hogy valaki meghal. Tehát ő nem akarta azt, hogy megöljék azt a katonát, mert hogy vele az történt. És tőle nyilván sok mindent tanulhatunk, azt is úgy átgondolhatjuk, hogy mi mit tennénk az ő helyébe, és nyilván az ilyen élmények mind hozzá segítették őt ahhoz, hogy neki ez így az életének egy fő célja legyen, és a hospice révén viszont hozzásegített, és mai napig az ő munkásságának az eredménye hozzásegít nagyon sok embert, nagyon sok családot ahhoz, hogy el tudjanak köszönni, el tudjanak válni, és ne legyen annyira tabu a halál az emberek mindennapjaiban, mint ami talán még mindig megvan, mert hogy a halál az az ember életnek a része, és teljesen természetesnek kellene lennie, és nagyon távol áll a ma emberétől.
Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Minden szentek napja van, midőne sorokat gépelem. A Hangzó Népzsolozsmák című DVD, amelyet többször idéztem önöknek, Virasztó Zsolozsmát, vagyis Matutinumot közöl erre az ünnepre. E felvétel azonban több mint 40 perc, így lényegesen meghaladja műsorunk időtartamát. Érdemes azonban hozzátenni, hogy a teljes matutinum 3 nokturnusa helyett a felvételen és a Népzsolozsmák című könyvben 1 nokturnust, tedeumot, könyörgést és befejezést hallunk, olvasunk. Vagyis a teljes virasztó imaóra valamivel több, mint 1/3. Mindezt a plébániai, akár otthoni alkalmazás megkönnyítésére találták ki így a szerkesztők. Most a bevezetést és az invitatóriumot, meghívó Zsoltárt fogják hallani. Hazai anyagból dolgozom, hiszen a 2012-es felvételem a Gödöllői Premontrei Szkóla énekesei, a premontrei szerzetesek, plébániai hívek vesznek részt. Az officiáns Ulman Péter atya. Szerencsére a nagy videó megosztó oldalakon szép és hasznos felvételeket is találunk. A YouTube-on minden szentek ünnepének teljes gregorián mise anyagát éneklik, az Institutum Christi Regis Summi Sacerdotis énekesei. Angolul, Institute of Christ, the King Sovereign Priest. Vezényel Louis Valadié. A proprium tételeket fogom most megmutatni önöknek. A szép introitus antifónához a 33/32. Zsoltár első verse kapcsolódik. Szunyog Szavér Ferenc fordításában így hangzik. Örvendjünk mindnyájan az Úrban, ünnepet ülve minden szentek tiszteletére, kiknek ünnepén örvendeznek az angyalok, és magasztalják az Isten fiát. Újongva zengjetek igazak, az Úrnak a jámborokhoz illik a dicséret. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindörökkön örökké. Amen. Örvendjünk mindnyájan az Úrban, ünnepet ülve minden szentek tiszteletére, kiknek ünnepén örvendeznek az angyalok, és magasztalják az Isten fiát.
Gaudia. Thank you.
A Graduale verseit a 34/33. Zsoltárból válogatták. A 10. és 11. versben ezt olvassuk. Féljétek az Urat, szentjei mind, mert nem szenvednek szükséget, akik őt félik. Akik pedig az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. Elgondolkoztató az Alleluja versus szövegválasztása. Kinek szól? Az üdvözülteknek? Nekünk? Mindannyiunknak? Szent Máté evangéliuma 11. részének 28. versét minden hallgatóm ismeri. Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik elfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én felüdítlek titeket. Alleluja. Az offertórium szövege a bölcsesség könyve harmadik részének első három verse. Az igazak lelkei Isten kezében vannak, s a halál kínja nem éri őket. Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak, ők azonban békességben vannak. Halleluja! Végül a kommunió ismét evangéliumi vers. Máté evangéliumának 5. részéből a 8-tól a 10. versig terjedő szakasz. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meg fogják látni az Istent. Boldogok a békességesek, mert ők Isten fiainak fognak hivatni. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Kedves hallgatóim, ha összeolvassuk-e proprium tételek szövegét, mintha csak az örömnek, vigasztalásnak és a reménységnek a fokozódását, zenei kifejezéssel élve crescendóját hallanánk ki belőlük. Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, kezdje az introitus, nem szenvednek szükséget, halljuk a graduáléban, jöjjetek én hozzám mindnyájan, szólít Krisztus Urunk, aki tárt karokkal vár minket a mennyek országában. Míg nem elérkezünk a beteljesülésbe, a halál kínja nem éri őket, békességben vannak, zengi az offertórium, s végül a kommunióban meg fogják látni az Istent. Ők Isten fiainak fognak hivatni, övék a mennyeknek országa. Ezzel búcsúzom, Isten áldja önöket!
Oh, yeah, I'm feeling it.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent